1974. december 5-e csütörtök este.
Kedves testvéreim, két helyről olvasom az igét. Az Ószövetségből egy részt olvasok, és az Új Szövetségből is egy részt. Először Ézsaiás könyvéből az 5. fejezet első verseit, az 5. fejezet első 7 versét olvasom. Utána a Lukács írása szerinti evangéliumból a 13. fejezetnek 6. és következő verseit a 9. verssel bezárólag. Hadd énekelek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen, felásta és megtisztította kövektől. Nemes vesszőt plántált belé, és közepére tornyot építetett, sőt benne már sajtót is vágatott, és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vad szőlőt termett. Mostan azért, Jeruzsálem lakosai és Juda férfiai, ítéljetek köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel? Mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel. Elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék. Elrontom kőfalát, hogy eltapottassék, és parlaggá teszem. Nem metszetik, és nem kapáltatik meg, tövis és gaz veri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak. A seregek urának szőlője pedig Izrael háza, és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése, és várt jogőrzésre, és ím lőn jogorzás, és irgalomra, és ím lőn siralom. Lukács 13-ban ezt olvassuk. És Jézus ezt a példázatot mondá. Volt egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve, és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talált. És mondta a vincellérnek, imé 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába. Azt pedig felelvén mondanék ki, uram, hagyj békét neki még ez esztendőben, amíg körös körül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Kedves testvéreim, az a meggyőződésem, hogy ez a világ teli van Istennel. Minden Istenről beszél, ha van szemünk a látásra, ha van fülünk a hallásra. A dolgok legmélyén az Isten szeretete rejtőzik, a dolgoknak a felszínén, a külső összefüggéseiben pedig az Isten rendje, az Isten igazsága, az Isten igéje van. Teli van ez a világ példázatokkal, mindenben több van, mint amennyi benne van. Egy szőlős kertben több van, mint szőlős kert, mert tanítás is van. Példázat is van. Ma már látjuk, hogy a csillagászat Istenről beszél, legalábbis számunkra, hív emberek számára. A fizika Istenről beszél, a kémia Istenről beszél, a történelem Istenről beszél, a muzsika Istenről beszél, minden Istenről beszél, és nem utolsó sorban a kertészkedés is Istenről beszél. Olvastam egy ószövetségi, meg egy újszövetségi bibliai helyet. Annak a világnak a kertészeti tudománya, kertészeti gyakorlata szerint az emberek példázatot láttak a kertészeti tevékenységben. Amikor megkapálja, megtrágyázza, metszi, nemesíti a kertjét a gazda vagy a vincellér, a kertész, akkor Istent ábrázolja ki. Istenről beszél a kertészet is, és én is most Istenről akarok beszélni a kertészkedés nyelvén, elárulom azt, hogy valakivel, egy barátommal beszélgettem, aki szenvedélyes kertész, és ő elmondott egyet mást az újabb kertészeti fölismerésekről, és ami igazából szakmai beszélgetés volt, mert nekem is van néhány gyümölcsfám, én is szeretem gondozni a fáimat, ami először csak ilyen szakmai beszélgetés volt, az egyszer csak prédikációvá lett bennem, mert olyan igazságokat mondott, amiket borzasztó egyszerű átfordítani lelki értelemre, és én most ezt fogom cselekedni. Tehát ma este nem ezt a két bibliai részt fogom magyarázni, hanem ez inkább ugródeszka, ahogy annak idején kertészkedtek, és a próféta jött, hogy látjátok, így van az Isten is az ő szőlős kertjével, ami nem más, mint Izrael. Ahogy Jézus jött és elmondott egy példát ott annak a kornak a kertészeti nyelvén, hát én most innét tovább megyek, és előbbre haladt azóta a kertészet, és amennyire ma jutott el, abból mondok el egyet, kettőt, hármat, és ebben lelki tanítás hangzik. Engem nagyon megmozgatott, előre bocsátom, azért is gondoltam, hogy nem szabad magamban tartani, ezt az örömöt tovább kell mondani. A kertészkedésnek az alap igazsága az, hogy foglalkozni kell a növénnyel. Azt mondja Jézus, én vagyok a szőlő, ti a szőlővesszők, az én atyám a szőlőműves, aki munkálkodik, nyesegeti a terméketlen ágakat, kimetszi, hogy aztán a termő ágak annál jobban teremjenek, vagy visszametszi, hogy gazdagabban, nemesebben teremjenek. Törődni kell. A kertészetnek az alapigassága, hogy törődni kell, gondozni kell, nemesíteni kell, a nemesítésre vigyázni kell, mert visszasatnyúl. Egy-két év alatt egy elhanyagolt szőlő megint tulajdonképpen vadszőlővé lesz. A gyümölcsfa is, ha nem gondozzák, elsatnyúl. Ez egy nagy példázat, ám testvéreim. A vad, a gaz, a terméketlen, a tüske, az dő. Ezen belül kell kertészkedni, nemesíteni, és minél nemesebb gyümölcsöt hozunk elő, annál több gondot kell rá fordítani. Olyan nincs, hogy nagyon nemes, és nem kell törődni vele. Vannak az úgynevezett direkt termőszőlők, amikre nem kell sok gondot fordítani, de olyan is annak a bora. Veszélyes, egyenesen mérges a direkt termő, nem is engedik, hogy ilyen olcsó szőlője legyen az embereknek a direkt termő, amivel alig kell gondod, alig kell törődni, és már is lehet szüretelni, de mérgeset. Tehát ez egy alap igazság, hogy teli van vad növénnyel ez a világ, lehet nemesíteni, de törődni kell a nemesített növénnyel, szőlővel, gyümölcsel, mert elsatnyul. Hát ez önmagában egy példázat az emberi életről. Vad alanyok vagyunk mindnyájan. Akármilyen édes, aranyos, egy kicsi gyermek, bizony az vad alany. Azt még nemesíteni kell, azt még be kell oltani Krisztussal, vagy Krisztusba. Nemesíteni kell, és ha sikerült, hogy megfogant benne az isteni élet, akkor azt még gondozni kell. És itt mindenki egy kicsit gondoljon már is önmagára. Gondozott életek vagyunk, mert bizony testvérek, ha valaha egyszer belénk oltották a Krisztust, és közben nem gondoz senki, akkor bizony elsatnyul a keresztény életünk mindenkié, kivétel nélkül. Gondozás, lelki gondozás nélkül, vagy maradjunk a képnél, kertész munka, vincellér munka nélkül nincs nemes termés. Tehát ez egy egyetemes hasonlat, egy egyetemes példázat, testvéreim. A sok vad alanyban a nagy kertész, az isteni vincellér jár, és beoltja nemes szemmel, igét olt a lelkünkbe, és aztán azt akarja, hogy az ige éljen és gyümölcsöt teremjen. És itt van a másik nagy igazság, ami mind a két Ó és az Újszövetség így történetben egyaránt benne van, hogy ha nem terem, akkor jön az ítélet. mit kellene még tennem ezzel az én szőlős kertemmel, így jajdul föl az Isten, mit kellene még tenni, hát mindent megtettem. De hát, ha mindent megtettem, és mégsem terem, akkor elvonszom a kerítést, jöjjenek a vadállatok, tapossák le, legeljék le, a fellegek se fognak esőt adni rá. Mert a nemesítésnek az értelme nem a nemesség, hanem a gyümölcs. A keresztjénné nemesítésnek az értelme nem az, hogy én keresztjén legyek, és mint keresztjén ragyogjak, hanem mint keresztjén gyümölcsöt teremjek. Ugye folytathatnánk, mennyi nagy igazság van önmagában a kertészkedő tevékenységben. És magunkat tekintsük úgy, hogy vadalanyon, isteni szemzés, isteni oltás, beoltás, és abból gyümölcs, és gondozza az Isten, és ez fájdalmas sokszor, ez a gondozás, amikor csattog a metszőolló, fájdalmas, de ez az egyetlen út arra, hogy gyümölcsöt teremjünk, sok gyümölcsöt, még több gyümölcsöt. Hát ezek a klasszikus igazságok, hogy úgy mondjam. Ezeket mindenki tudja, aki egy icipicit járt kert már kertben, és látott vincellést, kertész munkálkodni. Ezzel az én barátommal való beszélgetésben azonban új, modern igazságok szólaltak meg, és ez, ami úgy különösen megmozgatott engem. És a legfőbbet mondom, a legrészletesebben, azt mondott ez a barátom, és visszhangot keltett bennem, amit mondott, mert én is úgy nevelkedtem, úgy nőttem fel. Azt mondja, hogy a régi stílus, a régi kertészeti gyakorlat az volt, hogy megvoltak a nagykönyvek, és a nagykönyvekben megvolt az, hogy mindegyik gyümölcsfának melyik az a koronája, amit ki kell alakítani. Láttunk nyilván ilyen őszi barackosat, annak olyan kehely alakú koronája van, belül levegő, és úgy kehely formában nőnek az ágak. Aztán van a kajszi barack, annak gazdag lomb koronája van, és így tovább. Tehát a nagy könyvek megállapították, hogy a legalkalmasabb a ilyen gyümölcsfa, ha ilyen a koronája, az olyan, ha olyan a koronája. És akkor az okos kertész vette az ollót, és kezdte alakítani azt a optimális, azt az ideális lombkoronát. Ez volt a gyakorlat. Tényleg, én magam is mondom, ebben nőttem fel régóta. Nagyon szeretem a kertészkedést, és hát amennyi kis időm volt, én is olvastam szakkönyveket, így kell alakítani a koronát. És most jön a forradalmi fölismerés, a nagy újítás a kertészkedésbe. Azt mondott ez a barátom, hogy rájöttek a kertészek, hogy ez rossz. Ez erőltetett, ez mesterkélt, mert minden egyes gyümölcsfa egyéniség. Minden gyümölcsfa egyéniség, és nem azt a egyéniséget kell beerőszakolni az én gondolataimnak a rendszerébe, az én gondolataimat föl kell adni, és figyelni kell alázatosan, szeretettel, türelemmel, hogy annak a fának az egyénisége hogy bontakozik. És kell segíteni persze, kell a metszőolló, a hozzáértő, a szerető kertésznek az okos metszőollója, amely tiszteletbe tartja annak a fának az egyéniségét, és ahhoz képest fölmérjük ezt, ez egy óriási forradalom a kertészkedésbe, hogy én vagyok az úr, és akár mit csinál az a fa, én rákényszerítem, hogy az én elgondolásom szerint alakítsa a koronáját, ez volt a régi gyakorlat. Vagy pedig még, mint tudós kertész is alázatos vagyok, és azt mondom, hogy figyelem. Figyelem azt, hogy merre felé. Ha éppen egy nagy ágat, egy tervőágat erre bal felé ereszt, akkor nem vágom le, azért mert a nagykönyvekben ez a bal felé ág, ez nem szerepel, nem vágom le. És azt mondják, hogy sokkal többet, nemesebbet terem a gyümölcsfa, ha tiszteletbe tartják a fának az egyéniségét. Ez egy csodálatos gondolat. Ezért igazán lehet gyönyörködni, hogy még annak a fának is lelke van, egyénisége van. És a jó kertész nem azt erőlteti a maga rendszerébe, hanem föladja maga rendszerét. És azt nézi, hogy annak a fának az egyénisége milyen gondozást igényel. Íme lelki gondozás már is. Micsoda távlatai vannak ennek a gondolatnak. Vannak keresztény lelki gondozók, akiknek van egy fixa ideájuk, hogy a keresztény az ilyen. És akkor jönnek a megszólalás, nyesik, nyesik, amíg az a szerencsétlen ember próbál olyan keresztény lenni, amilyennek ő elgondolta. És akkor jönnek ezek a rosszul sikerült keresztények, akiket mindenféle lelki gondozással nyesegettek, hogy legyen olyan, ami nem következik az ő egyéniségéből. Az Isten csodálatos édenkertet és emberkertet teremtett, minden ember egészen más. És ez az alapvető dolog, hogy tiszteletben tartani. Egyébként ez úgy van, testvérem, hogy nem csak a teológiának időszerű kérdés, hogy vegye észre, hogy nem lehet egy receptre vagy egy nótára alakítani az összes keresztényt, hanem tiszteletbe kell tartani. Ez ugyanolyan lecke a pedagógia számára, mert ott is megvolt az, hogy a rendes ember, a rendes hazafi, a rendes munkás ember, a rendes orvos, ott is voltak ilyen ideálok, ilyen elgondolások, és erőltették, és ott is bizony kell retirálni innét, és tiszteletbe tartani. Csak úgy gondolkozzunk, hogy igazából könnyebb nyáj embereket faragni, mint engedni, hogy ki a maga egyéniségét élje meg. Egy pedagógusnak 30 gyereket 30 féleképpen engedni, sokkal nehezebb, mint valami drillel, valami katonai erőszakkal, fegyelemmel összekalapálni, mind a 30 egyforma legyen. Tehát a pedagógia is most kezd eszmélni rá, hogy tiszteletbe kellene tartani, mert egyéniség az ember. És a biológia, az orvostudomány, hogy csak ilyen egyszerű dolgot mondjak, az én gyerekkoromban mindenkit kényszerítettek, hogy tessék jobb kézzel csinálni, jobb kézzel, jobb kézzel. Most már rájöttek, hogy nem véletlen, hogy nem egy gyerek bal kézzel csinálja. Ott az agy szerkezetben van valami, ami úgy működik, hogy ő bal kézzel ír, bal kézzel dolgozik, és ma már nem erőszakolják úgy, mint az én gyerekkoromban. Még ezt is tiszteletbe tartják, hogy ennek olyan az agy szerkezete, hogy ő bal kézzel csinálja, csinálja bal kézzel. De innen visszatekintve látjuk, hogy milyen kegyetlen dolog volt, hogy adva volt egy agyszerkezet, és akkor gyerünk, csak azért, jobb kézzel, és végig se jobb kézzel, se bal kézzel, nem tudott semmit csinálni. De megerőszakolták az agyszerkezetét. Hát testvéreim, egy ilyen világban élünk, amikor még a kertészek is fölfedezik, hogy a fának egyénisége van, és tiszteletbe kell tartani. Hát nem óriási lecke az egyház számára, amelyik uniformizálni akarta a hívőket, még a kontyot is, meg mindent. A harisnyától kezdve a kontyig mindent uniformizál, mert az a hívember, aki a kaptafára ráhúzható, akit uniformizálni lehet. Nem iszonyatos volt ez a lélekgyilkolás, az Isten gazdagságának ez a megszegényítés, ez az uniformizálás. Hát mondom, most a kertészet felől zörget az Isten, a gyerekeim észrevennétek már, hogy ha a fának egyénisége van, hát talán az én ember teremtéseimnek is egyénisége van, és engedni kell, hogy a maga keresztény életét bontakoztassa ki. De nem csak a lelki gondozók felől nehezebb engedni az egyéniséget, tulajdonképpen nektek is, mindegyikőtöknek nehezebb kibontakozni egyéni kereszténységben, könnyebb nyáj kereszténynek lenni, beigazodni a sorba, és azt csinál, amit mindenki. Akkor mindenki szeretni fog, megszírógatnak, akkor jó keresztények vagytok. De ha kilógtok a sorból, azt mondja, én szeretem Jézust, de én így szeretem Jézust. Másik azt mondja, hogy én követem Jézust, én úgy követem Jézust. Akkor már nehezebb a dolog. Gyanakosznak egymás felé, talán ez nem is igazi keresztjén, meg mégiscsak erőszakolják, hogy te legyél olyan, mint én. Szóval nehéz ügy ez, testvéreim. De rá kell eszmélni, és mondom, engem egy ilyen szakmai beszélgetés eszméltetett rá, hogy az Isten rendkívül gazdag Isten, és neki telik rá, hogy te más légy, mint én. És itt ahányan vagyunk, mindnyájan más keresztjének legyünk. Az egyház történelemből hozok két gyönyörűséges példát, ami nagyon szépen mutatja azt, hogy tényleg más minden keresztjén, aki őszintén, igazán megéli a kereszténységet. Az egyik híres eset Müller György esete, a nagy imádkozónak a története. Sokan bizonyára hallottak már róla, csodálatos ember volt Müller György, százakat, aztán ezreket, ezer meg ezer árva gyereket gyűjtött össze Bristolban, egy árvaházba, csak is imádság által. Müller Györgynek a szabálya az volt, hogy egy fillért nem kérek senkitől. Amikor már nagy intézményei, háza, valóságos kis várost épített az árváknak, akkor időnként jöttek olyan kérdések, hogy szükségetek van pénze, most nem kell valamire a pénz. Visszaküldte válasz nélkül a leveleket. Ilyen levélre nem válaszolt. Aki érdeklődött, aki kérdezte, hogy van pénz, nincs pénz, nem is válaszolt rá, visszaküldte. Annyira azt mondta, hogy Istennel kell megbeszélni, imádkozom, és volt úgy, hogy nem volt a kamrába egy vék a liszt se, száz vagy több száz gyereknek, és akkor se kér senkitől, imádkozott és kapta Isten. Egy csodálatos történet, Müller György története. Soha nem kért egy fillért senkitől, csak imádkozott és megjött. De volt egy másik keresztény ember, azt meg úgy hívták, hogy Bodel Schwing Frigyes. Ez meg a híres bételi intézményt koldulta össze, mert ő meg koldult. Arisztokrata családból való volt, a legelőkelőbb körökben mozgott, és meghívták mindenféle fogadásokra és bálokra, és ő elment. És miközben ott mazurkát jártak, meg polkát, meg keringőt, akkor azt mondta, hogy légy szíves, adj egy pár ezer márkát, mert kell Bételnek, egy új házat akarunk építeni. És körül koldulta az úri társaságot, és mindenütt. Ezt az arisztokratát úgy nevezték, hogy Németország legnagyobb kéregetője. Nem volt az ember, aki megúszta, hogy ne kért volna tőle. Rossz keresztény volt? Más keresztény volt. Müller Györgynek erre nőttek az ágai, Bodel Schwing Frigyesnek meg erre nőttek az ágai. Milyen nagy bűn lett volna lemetélni ezt, és azt mondani, hogy hát így csinálják a jó keresztjének. Nincs szabály, hogy hogy csinálják. És annál rosszabb, hogyha valaki azt mondja, hogy én meg Müller Györgyöt fogom, nekem szimpatikus Müller György, akkor én azt fogom csinálni. Hanem Istentől van ez a hajtás a lelkünkbe, hanem csak úgy megtetszett, megirigyeltük, akkor azon nem lesz áldás. Jó dolog tanulmányozni a keresztjéneket azért, hogy dicsőítsük az Istent, hogy milyen gazdag az Isten. És utána azt mondani, hogy Isten, hát akkor én is valaki vagyok, engem is valamire gondoltál, akkor én leveszem a szememet Müller Györgyről, és Bodel Schwingről, és Sundar Singhről, és Martin Luther Kingről, és nem akarok mást látni, csak Jézust egyedül. Uram Jézus, veled akarok közeli kapcsolatban, és mondd meg nekem, Uram, hogy a te gazdagságodból, fényedből egy fénysugár, a te nagy fény özönödből melyik fénysugár lehetne az én kicsi életem? Meggyőződésem szerint ez az engedelmes keresztény élet. Ime a kertészet felől ilyeneket mondott nekem most Isten. Azt egy kisebb társaságban beszélgettünk már erről a témáról, és valaki nagyon kedvesen elmondta, ezt is el kell mondanom. Neki is van kertje, van szomszédja, a szomszédjának vannak gyümölcsfái, és hát a tulajdonos nem nagyon ért hozzá, a barátait hívja, hogy jöjjenek és messék meg a fákat. Igen ám, de azt mesélte, az a baj, hogy sok barátja van, aki ért hozzá, és minden évben egy másik barátja jön, és minden évben egy másik barátja metszi sorba a szőlőt meg a fákat, és szegény fák attól kódulnak, hogy minden évben egy más kertész metszi, metszegeti és nyomorítja őket. Hát ez is példázat, testvéreim, azok számára, akiknek 10 lelki gondozójuk van, és mindenki vág egyet rajtuk. Jézus Krisztus a mi lelki gondozónk, és ő vele beszéljük meg, vagy a mi mennyei atyánk, a szőlőműves, ha Krisztus a szőlőtő, és én a szőlővesző. És ha egyáltalán emberi segítség kell, most már értsük meg, hogy csak az jogosult, valamiféle kertész munkára, aki ezt az iménti szabályt tiszteletbe tartja, hogy minden ember más. Annak van joga az életembe beleszólni, aki tisztelettel figyel, én ki is vagyok. Nem az, hogy ő kicsoda, meg az ő fejébe mi van. Óvakodjatok azoktól a lelki gondozóktól, akiknek a fejébe nagyszerű keresztény eszmék vannak, és titeket ennek a keresztény eszméknek a megvalósítására akarnak kényszeríteni. Ezektől óvakodjatok, hanem azt, ha már emberi segítséget igénybe vesztek, mint hogy rászorulunk emberi segítségre, arra figyeljünk, aki magyarázva szeret minket, és elhiszi azt, hogy Istennek egyetlen egy ilyen alkotása van, mint te, meg ő, meg én, és ezt tiszteletbe kell azt megkeresni, hogy az egyedül ez a visszahozhatatlan, ez a megismételhetetlen valaki, aki te vagy, ebben az Isten mit akar, miféle gyümölcsöt akar. Aki ezt az isteni egyszerűséget tiszteletbe tartja, annak van joga egy kicsit kertészkedni. De mondom, őrizkedjünk azoktól, akik tele vannak egyetemesen érvényes keresztjén eszmékkel. Aztán még valamit mondott ez a barátom, aminek szintén olyan csodálatos távlata van, már szinte a misztikába vezető távlata, de tulajdonképpen a fizikában gyökerező mélysége van. Ezt aztán igazán nem tudom ellenőrizni, én csak tovább mondom, és elmondom azt, hogy engem is meggondolkoztatott az, amit ő mondott. Azt mondta, hogy régebben volt egy ilyen szabály is, és ezt igazolhatom, mert én is így tanultam annak idején, egy ilyen szabály, hogy megvan az optimális szöge a termő ágaknak, hogy azok milyen szögben legyenek a függőlegeshez viszonyítva. Még én annak idején úgy tanultam, hogy kb. 40 fokos szögben ez a függőleges, és kb. Így jöjjenek a termő ágak, az a legjobb eset, és ami úgy lekonyul, azt le kell vágni, mert abban úgy se lesz semmi. Hát azt mondja, most kezdik figyelni, hogy azért ezzel is vigyázzunk. És itt azt mondják, hogy a földből valamiféle sugárzás jön. És az a sugárzás nem közömbös a fára nézve. És nem olyan ostob az a fa, amikor leereszti az ágait, hogy ne tudna valamit erről a sugárzásról. Hát ez döbbenetes dolog, de az benne a döbbenetes, tulajdonképpen ez fizika. Mert hamarosan lesznek olyan műszereink, amelyekkel ezt a sugárzást lehet mérni. És hát milyen csodálatos ez a világ, hogy az a fa ismeri ezt, és úgy bocsátja szét, hogy minél többet kapjon abból a sugárzásból, amelyik valószínűleg valahogy úgy föld közelbe erős, aztán nyilván a holdon már nem olyan erős az a sugárzás. Tehát testvéreim, ez is egy, mondom, félig misztikus, félig a fizikához tartozó dolog, hogy sokkal több mindenek vannak-e világon, mint amiről mi tudunk. Sokkal több mindenek. Vannak olyan sugárzások, amik, ha akarom fizika, ha akarom Isten, oly mindegy, hogy minek mondom, a lényeg, hogy erők vannak. És ebből a földből jönnek olyan sugárzások, amik meghatározzák egy fának a termőképességét. Földből. Az ember azt hinné, hogy a napból hajlandók vagyunk napimádókká lenni. Nagyon szeretem a napot, és becsülöm az ős magyarjainkat, hogy a napot imádták, és igazuk van, csodálatos a nap. De hát azért a földből is jön valami. És ez megint lelkiekre fordítván, testvéreim, vannak olyan szuper keresztjének, akik csak a felső sugárzásokat hajlandók méltányolni, pedig van emberi sugárzás. Ez a föld, ez Istennek kedves teremtése, jól sikerült teremtése, gazdag teremtése, csodálatos dolgok vannak. Sokkal többek vannak e földben. Fentről is sugárzik valami, és lentről is sugárzik valami. És itt is ne legyünk szűk markúak, szűk szívűek, hogy csak az egyiket. Igenis, ebből a földből, és ezt most így mondom, a történelemből, az emberből, az emberi szívből, az emberi vágyakozásokból, a családból, és még ki tudja, mi minden helyről jönnek olyan sugárzások, amik az Isten sugarai. Emlékeztek, az énekek énekébe olvastuk, a szerelemnek a lángjai, az Úrnak lángjai, így meri mondani ezt az ótestamentumi költő. Hát akkor már nem mondhatnánk azt, hogy azok a termésre, több termésre serkentő sugárzások, azok nem az Isten sugárzásai, minden olyan sugárzás, valami finom hatás, ami a több termés felé segít, Istentől való. És így tovább, testvéreim, egy kis ízelítő volt ez, hogy a kertészet is Istenről prédikál. Nekem legalábbis Istent hirdeti. De ma a legnagyobb igazság, és számomra mondom, a legboldogabb fölismerés ez volt, hogy még a fának is egyénisége van, és tisztelni kell. Ha kertészkedünk is, tisztelni kell. Igenis, nem élhetünk meg lelki gondozás nélkül, és biztosan satnya az, akinek nincs lelki testvére, nincs, aki nyesegesse, de itt vigyázzunk a metszőollóval is. Ma este ezt tanuljuk meg, hogy akkor szabad hozzányúlni valakihez, ha nagyon-nagyon tisztelem azt, hogy ő egy egyedülálló valaki. Nem érvényesek rá a tömegszabályok. És nem szabad ráerőszakolni az én gondolataimat. Tisztelettel kell közeledni, hogy testvérem, szereted Jézust? Akarod követni Jézust? Van valami kapcsolatod Jézussal? Jézusban járod ezt az utat? Békességed van a te uraddal, miközben ezt az utat járod? Akkor szabad közeledni hozzá, ha tiszteletbe tartom azt, hogy ő szereti az ő urát, és ő azon az úton jár. Mennyi tanulni való van kertészkedésünkben, gondozásunkban, lelki gondozásunkban. Áldjon meg Isten minket, hogy kitáguljon a szívünk erre, hogy csodálatos gazdag ez a világ, és a teremtés hihetetlenül gazdag, fölfoghatatlanul gazdag, és annak szabad valamit csinálni, aki meghódol-e gazdagság előtt, és a nagy vincellérnek a kis inasa akar lenni, hogy Uram, hogyan csinálod te, szeretnék tőled tanulni. E felé segítsen, vezessen minket Isten testvéreim. Amen. Köszönjük, édesatyánk, hogy adtál valami tanítást arról, hogy valóban minden te rólad beszél a világon. Mindenben ott rejtőzik a tanítás, az örök rend, az isteni törvény, a mélységes igazság. Köszönjük, hogy nyitogatod a szemünket, hogy álmélkodjunk, áhítattal nézzük ezt a gazdag világot, és igyekezzünk engedelmesen beavatkozni, ha valahol be kell avatkozni a világ dolgaiba. Köszönjük néked most a növényeknek a világát. Köszönjük, édesatyánk, a kertészkedést, a gyümölcsöket. Köszönjük, hogy megtörténhetik az a csoda, hogy a vad alany végül is nemes gyümölcsöt terem. Köszönjük ezt a lehetőséget, a nemesítést és a gondozást. Mi Urunk Jézus Krisztus, csodálatos szőlőtő, köszönjük, hogy belőled hajthat ki a mi életünk, benned gyökerezhet a mi életünk. A te isteni életednek a nedv keringése minket is átölelhet, bennünk is megjelenhetnek a te isteni életednek az erői. Köszönjük a gyümölcsöket, és köszönjük, hogy mi reánk is úgy tekintesz, mint a te kedves szőlős kertedre, és gyümölcsöt vársz. Segíts arra, édesatyánk, hogy nemes gyümölcsöt teremjünk. Köszönjük a munkát, amit végzel. Bocsáss meg a lázadást, amikor a te metszőollóddal szemben lázadunk. Bocsáss meg az emberi erőszakos, ostoba metszéseket. Jaj, milyen sokszor megszomorítottunk téged, és megbántottuk egymást is, amikor nagy kertészkedő buzgalmunkban csattogtattuk a lelki gondozásban a metsző ollót, anélkül, hogy tiszteltük volna egymásban a te teremtésedet. Taníts valami jobbra, és áldj meg minket. Arra kérünk, édesatyánk, hogy tedd gyümölcsözővé az életünket. Most, amikor karácsony felé haladunk, és gyümölcsöt várnak, remélnek az emberek, áldj meg minket, hogy neked kedves embereknek is kedves gyümölcsöt, a szeretetnek igaz, nemes gyümölcsét tudjuk teremni. Segíts erre minket, atyánk. Jézus nevében kérünk. Amen.